Egy gyermek egy konzervdobozba születik, egy telefonközpontos a pokolban találja magát. Meseszerű lények kísértenek csendes kis falvakat. Azt nem tudom, hogy ez a három mondat, amit a fülszöveg legelején olvashat, meggyőzni-e önt, kedves hallgató, hogy érdemes elolvasni Karin Tidbeck kötetét. Az viszont biztos, hogy a svéd írónő szürreális világaiban semmi sem lehetetlen, és egy idő után meg sem lepődünk rajta. Célszerű elolvasni a méltatásokat is. Csendes, okos és leírhatatlan fura történetek, amikben van valami baljós. Más meg azt írja, rejtelmes és felkavaró történetek ezek, amik teljesen elvarázsolják az olvasót. A többit a Szarvashegy és más történetek a peremlétről című könyvről Molnár Berta fordító, a kiadó szakembere mondja el.
Igen, én is ezen gondolkoztam most így hozzád jövet, hogy mi az, ami kicsit ilyen hátborzongatóan furcsa ebben az egészben, vagy ilyen nyugtalanító inkább, talán az a legjobb szóra. Valami olyasmi érzésem van, hogy az a rendkívül furcsa benne, hogy ezekben a nagyon elrugaszkodott és kifordult világokban ez teljesen természetes, hogy így van. Tehát, hogy amennyire furcsa és más, annyira természetes is, és hogy ezen a történetben szereplők abszolút nem akadnak fenn. Mi annál inkább ugye, akik olvassuk, és tényleg mindegyik történetnek tulajdonképpen más világa van, de azért vannak közös pontok.
Lehet, hogy a stabilitást, vagy azt, hogy ez valahogy természetes az, ami furcsa, az a szerző, és általában a svédeknek a mitológiájukkal való együttélésükből adódik? Sok ilyen pont van.
Igen, itt. Igen, abszolút. Én is azt így megfogalmaztam, hogy mindegyik történetet áthatja ez a mitológia, a különböző hitvilágok, de hogy nem csak ez a jellegzetes svéd, meg ez az északi népekre jellemző, hanem azért egy kicsit, mintha ilyen ókori hitvilágok is megelevenednének, meg többféle népnek, meg népcsoportnak így a mítosz körei valahogy így összekapcsolódnak. Tehát, hogy mindenből, mintha egy kicsit merítene.
Induljunk ki a címadó novellából, mert itt tényleg a saját hitvilágok jelenik meg, meg ezek a furcsa tündérek, vagy mik lehetnek ezek a lények, akikkel ők benépesítik a világukat.
Igen, igen, olyasmi, ezek a vitrák. Igen, és ez a történet is olyan szerintem, hogy minden szereplőnek egy kicsit más a viszonya ezekhez a legendákhoz, vagy ezekhez a mitológiai lényekhez. Tehát egy kicsit ilyen hiszik is, meg nem is. A gyerekek szeretnék hinni, a felnőttek legyintenek, hogy persze igaz, rémizgetik vele a gyerekeket, de ugye az is kérdés, hogy mennyire komolyan gondolják, hogy léteznek.
Mi történik itt a Rénszarvashegyen?
Tulajdonképpen egy család találkozik a múltjával, a több generációra visszamenő régi családi házat számolják föl egy úgymond a mai modern korban élő tagjai ennek a családnak.
Egy anya és két lánya.
Így van,
ide.
Igen, igen, ahol találkoznak unokatestvérekkel, és tulajdonképpen így közösen a régi házat kirámolva fedezik föl egyrészt így a család történetét is, meg a saját viszonyulásukat ezekhez a mitológikus lényekhez, vagy ehhez a mondakörhöz.
De itt azért van egy nagybácsi, aki ez a ház, és ő azért együtt él a természettel is, meg ő talán mintha hinné ezt, hogy léteznek ezek a vitrák ott a környéken, sőt, talán a család is örökölt, vagy hozott is valamit onnan.
Igen, igen, mert hogy ugye úgy tartják a legendákban, hogy ezek a vitrák néha lejönnek az emberek közé, és kereskednek velük, meg párt visznek magukkal. És ebből tulajdonképpen ilyen félvérek születhetnek, akiknek ilyen különleges képességeik is vannak, és hogy az a monda járja, hogy ők is a családban így a női ágon örökítik ezt a fajta vitravért, vagy hát ugye ki minek hívja. Itt ugye olvashatunk is egy ilyen hosszasabb elemzést, hogy ez hát őrültnek tartották, nem, aztán ugye pszichológiai fogalmakat aggatnak rá, tehát hogy pontosan mi is ez, de hogy van valami, nevezhetjük mentális betegségnek, nevezhetjük varázs erőnek, különleges képességnek, ami a család női tagjainak nagy részében megjelenik egy bizonyos idő után.
Itt is az egyik kislányban. És ugye ami érdekes, hogy mennyit bíz az olvasójára a szerző.
De az összes történet olyan, hogy egyik történetben sincsen kimondva tulajdonképpen semmi. Főleg a lezárások környékén. Részletek, meg ilyen finom sejtetések így felvillannak, de rengeteg mindent bíz tényleg ránk, hogy mi is hiszünk, mit hiszünk, hova tudjuk magunkba tenni ezt az egészet, hogyan gondolhatjuk tovább. Tehát, hogy tényleg benne van ebbe a furcsa természetességbe, hogy egyrészt magunkat ebben az egészben hova tesszük, illetve hogy mi mit gondolunk, hogy mi történhetett. Uh-huh. És ugye, ha elhisszük, akkor milyen befejezést képzelünk ugye a történetnek, ha nem hisszük, akkor milyen befejezést. Én azt gondolom, hogy Tidbeck nagyon sok ponton párbeszédbe keveredik az olvasóval, hogy igen-igen megdolgoztatja őt. Nem egy hosszú kötet, tehát abszolút lehet olyan formán fogyasztani, hogy az ember leül és végigolvassa, de hogy valahogy időről időre azért így képződik egy olyan inger az emberben, hogy egy kicsit kilépjen, és nem tudom, a napsütésbe kimenjen, vagy kicsit így visszazökkenjen a saját világába, de hát ugye egy idő után az is egy kicsit az emberben megkérdőjeleződik, hogy most hány világ van, milyen világok vannak, hol vagyok én éppen, ez a történet hozzám képest hol helyezkedik el, tehát hogy azért nagyon sok mindent el tudnak indítani ezek a történetek az olvasóban.
Erre, hogy hány világ van, tudná példát hozni?
Az egyik novella például a Néhány levél Ove Lindströmnek, egy lány elhunyt édesapjának leveleket küld és beszámol arról, hogy hogyan tért vissza a családi házhoz, édesapja birtokára, és hogy ott hogyan él, és kicsit így feldolgozott magában a gyerekkorát, meg az édesapjához fűződő viszonyát. Itt végig a lány leveleit olvashatjuk. Aztán a Jagannath című novellában, ami az eredetileg az angol kötetnek a címadó novellája, ott meg egészen benne vagyunk egy szervezetben. Tehát ott gyakorlatilag egy testnek a megszemélyesítését olvashatjuk sejt szinten. Vagy szóval, hogy ott meg egy nagyon-nagyon belső nézőpontban vagyunk. Az Augusta Primában olyan, mintha visszarepülnénk ilyen ókori Isten világba akár, és ott a halhatatlanokkal élnénk. Hát ugye a Rénszarvashegy az, amiről beszéltünk, az látszólag úgymond a jelen időnkben zajlik, de hogy közben meg ugye abban is van egy ilyen furcsa időnélküliség ezzel a mitológiai vonallal.
És van néhány olyan, ami mintha a jövőben játszódna, tehát hogy az intelligencia fejlettsége már olyan, mintha már túl lennénk ezen a mai koron jóval, nem?
Igen, igen. Akár jövőben is igen játszódhat, de a legtöbb novellánál nekem egy kicsit olyan érzésem volt, minthogyha mindegy lenne, hogy mikor játszódik. Tehát, hogy lehet rá mondjuk konkrét dátum címkéket aggatni, de hogy nem biztos, hogy szükséges. Tényleg ez az időtlenség vagy időnkívüliség az szerintem, ami egyfelől annyira természetes és normális, másfelől meg annyira elképesztően furcsa, és ugye ez a weird irodalomnak egy nagyon kiemelkedő és jelentős alkotója Tidbeck, és abszolút az annak a jellegzetességeit hozza magával. Tehát szükségszerűtlenné válik az idő meghatározás számomra legalábbis.
A szerzőnek milyen lehet a kapcsolata szerinted a természettel, a növényekkel? Mert hogy azon gondolkodtam, hogy sok olyan pillanat van a történetekben, amikor valaki valamit termeszt, tenyészt, világra hoz.
Igen, a mítoszok mellett, ami szerintem majdnem mindegyik történetben egy ilyen közös pont lehet, ez a teremtés történetek, meg a születés történetek. Tehát nagyon sok ponton különböző formákban, meg mértékekben megjelenik ez a kép, vagy ez a történés. És szerintem rányomja erősen a bélyegét jó értelemben a szerző stílusára és a történeteire az, ahol született, és amilyen tájút körülvette, amilyen történetekbe ő maga beleszületett, amilyen örökséget hordoz magában. Uh-huh. Azt gondolom, hogy az a környezet, meg az a flórafauna, amit lefest, annak azért biztos, hogy nagyon nagy mértékű valóság alapja van, és biztos, hogy erősen támaszkodik arra, amibe ő beleszületett. Tehát akár például a levelezős novellában, ugye ott nagyon szemléletes szerintem, hogy milyen lehet egy ilyen kis vidéki kisfalu azon a tájékon, ott északon, ahol gyakorlatilag nincsen semmi, csak ezek a farmok, meg egy kisbolt. Tehát, hogy ott elég sok ilyen leírást olvashatunk, ahogy a lány biciklizik akár a faluban is, ahogy leírja, hogy milyen ott az élet.
Uh-huh. Két levélszerű novella van, és az egyik ez, amikor a halott apjának írogat egy fiatal nő, a másik pedig, amikor egy író elmegy a világ végére, egy üres faluba, és talál furcsa gömböket lógni az ágakon, mintha bábok lennének talán, valamilyen rovarbábjai, de sokkal nagyobbak annál, és azokat kelti életre álmában. Nagyon érdekes.
Igen, itt úgy sejteti, hogy ez minthogyha nem a való életben történne vele, hanem csak álmodja, de ugye ott is azért a történet vége felé elég összemosódnak ezek a különböző síkok, és az ember elgondolkodik rajta, hogy most akkor álmodta, nem álmodta, mitől álmodta, ha ilyeneket álmodott, ez pontosan, hogy meg ugye mondják, és a bábokat se nagyon bántsa, szóval, hogy nagyon érdekesen keveredik, de itt jelenik meg, hogy minthogyha ez egy álomvilág lenne, a többi történetben pedig tényleg, amit már mondtunk sokszor, hogy magától értetődő természetességgel jelennek meg ezek a dolgok, hogy hát igen, ez az a világ, amiben benne élünk.
Nagyon sokszor nem a támpontot, hogy tudjuk, hogy akkor ez pontosan mi az, amit a főhős lát, az adott történet főhőse. Itt is álmában megjelennek lények, akik nagyon úgy tűnnek, hogy emberek, de tulajdonképpen mintha csak szaporodásra, meg evésre jönnének létre, és mulatozásra, és akkor őt magukhoz invitálják, de van egy másik történet, ahol ugyancsak az evésnek nagy szerepe van ott a matrónáknál, emlékszel, az valami egészen lidérces az a történet.
Ennél is például olyan, mint hogy ilyen alakok ugye jelennek meg a különböző mitológiákban, meg olvashattunk már máshol, és igen, ez az evés, meg
a hedonizmus.
Igen, ez ugye több ponton is megjelenik, akár ugye az Augusta Primában az ókori istenekre jellemző mulatozások, orgiák formájában itt is ugye ez az evés, és addig eszünk, amíg el nem pusztulunk, és konkrétan belehalunk az evésbe, majd átveszik a helyünket mások, és ez megy körbe-körbe. Meg a legtöbb ilyen történetben, ahol páran összegyűlnek, ott ez lesz, hogy ünnepség, közös főzés, lakomázás, zenélés, tehát hogy ez is nagyon benne van, ez a fajta hangulat, meg ez a fajta ilyen szokás, hogy ez az összegyűlünk, ünneplünk, találkozunk egymással, és még akkor is, hogyha ezek ugye nem olyan lakomák, mint ahogy mondjuk mi elképzeljük, hogy hú, pazar. Tehát, hogy még akkor is, hogyha szegények, ez a közösségben levés, a hagyományok ápolása, a történetek továbbadása, ez nagyon benne van, és én azt gondolom, hogy ez lehet az északi népeknek egy ilyen sajátossága, hogy hasonlóképpen élik meg ők is így a mindennapjaikat, vagy hogy náluk ezt legilyen bevett szokás.
Sok mindenről beszéltünk már, hogy mi minden köti össze ezeket a novellákat. Szerintem ez a végtelen magányosság. Legtöbben azért egyedül küzdenek valamivel, hihetetlenül magányosak.
Igen, vagy azért, mert konkrétan egyedül vannak, vagy azért, mert olyasmit tudnak, vagy olyasmit élnek át, amit nem tudnak megosztani. És ezért tulajdonképpen magukra maradnak. Előbb-utóbb valamilyen történések folytán tényleg egyedül maradnak, és kicsit olyan, mintha nekünk mesélnének, vagy velünk beszélgetnének, hiszen nincsen ott más, akinek ezt elmondhatnák. De valakinek el kell mondani azért, hogy fennmaradhassanak ezek a történetek. Tehát ebben is érzek egy ilyen kis finom utalás, vagy egy ilyen jellegű vonalat, hogy itt is ez a történetmesélés és a továbbadása a különböző legendáknak, mítoszoknak, hogy most nekünk kell, olvasóknak kell tovább vinnünk ezeket a történeteket.
Valaki ültet, és néhány csepp vért is a földbe csöpögtett a saját véréből. Abból mi keletkezik?
Nem tudjuk. Tehát megint itt állunk, hogy kapunk ilyen kis utalást, meg leírást, mint hogyha ilyen kis faemberke, vagy valami kis
köcsörtös barna lény.
Igen, mint hogyha nem tudom, egy kis répa gyerek, vagy én úgy képzeltem, mint hogyha valami kis növényke répa gyerek születne, aki úgy is viselkedik, mint egy gyerek. Ha visszaemlékszel, ez is többször megjelenik, hogy ilyen különleges gyerekek, akár hogyha a Beatrice történetre gondolsz, ott a gép és az ember viszonyát, intimitását, közös életét olvashatjuk több szereplő szempontjából, és ott is születik egy olyan gyermek, aki ember is, meg gép is, de azért embergyerekként viselkedik. Ott is megjelenik ez a fajta ilyen furcsa keverékgyermek, ugye itt a Törpe Málna Lekvárban is, ugye az is egy teremtéstörténet is, ahogy feltételezzük, hogy egy nő egymaga létrehoz egy pici kis lényt, akit szintén úgy nevel, mint a gyermekét, meg úgy viselkedik, de hát ugye nem tud úgy élni ebben a világban, mint egy embergyerek. Kicsit nekem arról az jutott eszembe, mint amikor Zeus ugye Pallas Athénét egyedül teremtette meg a fejéből. De hogy igen, ebben is ezek a furcsa keverék gyerekek így megjelennek, és hiába lelnek a főszereplők társra, vagy családra, valami mindig van, ami miatt nem tudnak úgy együtt élni, mint ténylegesen egy család, vagy egy pár.
Bár tényleg mitológiai alakokról is beszélünk, maga az Isten egyetlen egy novellában jelenik meg, amikor ándan öngyilkos akar lenni egy nő, és provokálja Istent, hogy avatkozzon már be, és vegye el az ő életét, mert már elég.
Nem lövöm le, hogy miért, de hogy egy nagyon, nagyon megterhelő és rossz élete van egy fiatal nőnek, aki úgy érzi, hogy ő már eleget szenvedett ezen a világon, és meg akar halni, de nem tud.
És mint ha védené valaki.
Igen, bárhogy is próbálkozik, egész egyszerűen nem tud. begyógyulnak hamar a sebei, a metró lefékez tőle fél centire, tehát hogy bármivel is próbálkozik, egész egyszerűen nem tudja megölni magát, és ezt az egész történetet egy, hát mondhatjuk, hogy barátnője szemszögéből olvashatjuk, aki pedig mindig ezek a kudarcba fulladt kísérletei után mindig átmegy hozzá, és egy kicsit ápolja, rendbe teszi a lakását, és így eltakarítja tulajdonképpen utána, amiket nyomokat hátrahagyott, meg egy kicsit így összeszedi a lányt. Tehát az egész történet gyakorlatilag egy ilyen isten kísértés, hogy hol van az a határ, amit még lehet, meg amit már nem lehet. Ez megy végig a történeten, hogy mit kell tennie ahhoz a lánynak, hogy végre engedjék őt meghalni.
Mi az, amit tudnunk kell a szerzőről? Mert van egy előszó is, és egy utószó is a kötetben, mint hogyha a szerzőnek nagyon fontos lenne támpontokat adni.
Nyilván nagyon sok könyvben megjelennek ilyen különböző előszavak, ajánlások, bármi, de én kifejezetten ajánlanám most az olvasóknak, hogy egyrészt az előszót is, amit Elizabeth Hand írt méltatásként a kötetre, azt is mindenképp olvassák el, illetve az utószót is, mert az a szerzőnek a saját írása, és mindkettőben szerintem az a jó vagy hasznos, hogy kontextusba helyezi egy kicsit a történeteket, hogy hogyan születtek, miért születtek, azt a világot, azt a mondhatjuk így, hogy svéd vagy északi életérzést, meg az ő mindennapjaikat egy kicsit így ebbe belevonja az olvasót, és ezáltal szerintem sok minden így a helyére kerül, vagy egy kicsit így jobban beleláthatunk tulajdonképpen a szerző fejébe. Ami nagyon érdekes még szerintem vele kapcsolatban, hogy ő svédül írja a történeteit, de önmaga fordítja angolra, és ilyen formán tud megjelenni ugye az északi féltekétől eltekintve is mindenhol máshol a világon, hogy az angolból tudják, ugye mi is az angol szövegből fordítottuk tovább. Részletesen ír is erről az utószóban, hogy erre miért volt szükség, hogy ő angolul is elkezdjen írni, meg hogy ez az útja, ez honnan is hova vezetett.
Hát és hogy mennyivel árnyoltabban tud ő fogalmazni a saját nyelvén, ugye, hogy így az van. Angolban rengeteg dolog nem jelenhet meg, hiszen nincs,
így van. Tehát, hogy akit amúgy érdekel a fordítás maga, a folyamata, meg az egésznek a lélegzése, annak is nagyon ajánlom az utószót, mert nyilván ő most a svéd-angol helyzetre hegyezi ki ezt az egészet, de azt gondolom, és fordítóként ezt nagyon át tudom érezni, vagy hogy ez nagyon így van, szerintem bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre fordít az ember, hogy ezeket a világokat egyikből a másikba ültet, tehát itt nem csak nyelvek közötti fordítás történik, hanem tulajdonképpen világok közötti fordítás.
És mi indokolja, hogy te is fordítottál, és mások is megjelennek?
Ez nálunk egy ilyen tradíció, hogy a novellás köteteinkkel mindig többen dolgoznak, így is kicsit színesebb lesz, pláne mondjuk ebben a kötetben, ahol annyira eltérőek a történetek. Itt még egy kicsit színesíti az is, hogy egy-egy történethez más-más fordító nyúl. Nekem az Ove Lindströmnek írt levelek voltak, azt hiszem talán az, ami után így sokáig még így ott lebegett bennem, ahogy az a történet is véget ér. Amikor a lány egyedül visszatér apja birtokára, és tulajdonképpen először fel akarja számolni, de aztán újraéli gyakorlatilag a gyermekkorát, és a szüleiről ír sokat, az apjáról, az anyjáról, hogy az anyja hogyan került oda, ugye abban a történetben tulajdonképpen az anyja az a furcsa és megfoghatatlan, már mitológikus alak, aki egyszer csak lejött, majd egyszer csak eltűnt. Tehát, hogy itt is megjelenik ez a vonal, és nekem ez például egy olyan volt, hogy napokig még utána velem volt. Érezhető volt, hogy merre fut ki a történet, de mégis valahogy a vége az egyszerre ilyen hidegfutkosós, hátborzongató, meg nagyon megható szerintem.
Mert mit hagy nyitva?
Hát, hogy lehet, hogy anya visszatér. Tulajdonképpen egy ilyen jövőbeli bizonytalanság, hogy akkor most itt vagyok, létezem ebben az állapotban, a nap sem nem akar felkelni, sem nem akar lenyugodni, ugye ez is egy nagyon jellegzetes az északi népeknek, ezek a nagyon hosszú nappalok és éjszakák időszaka, és egy ilyen átmeneti állapotban lebegés az egész.
Molnár Berta fordítóval beszélgettünk a Rénszarvashegy és más történetek a peremlétről című új kötetről. Karin Tidbeck könyvét az Agavé kiadó jelentette meg.